كب إقاسي كصمان لبك الصغرى أكست وقص إدل ده أمامي ماما يكهز أفاها رقض هاينا شبه ده بطن إش بيسا فلا فرق أفتل إج أنجا زوغ لأقانغرو مرس دو أبانا فرشتاش كارنيا.
This is the Hungarian Show on Csin Radio 97.9 FM. Önök a Csin Rádió egy órás magyar műsorát hallják a 97.9-en. A mikrofonnál Simon Diana, s a rádióból a Quimby-től szól az Ajjajjaj. Örülök nagyon, hogy velem vannak.
Rakétákat lő a teli hold, s te valahogy nem találod a helyet. Ajjajjaj, hogy leveled felkapott a vihar. Ajjajjaj, ajjajjaj, lehet a szívben is zivatar. Tudom, szeretet nélkül minden ház üres, minden város kalakatlan, minden zseni ügyetlen, fél és nyüszi csak a kalapban.
97.9 on your FM dial. This is Chin, the voice of multiculturalism in Canada's capital.
Üdvözlöm kedves hallgatóimat! 2014. október 19-e van, vasárnap, Ottawában reggel 7 óra és 2 fok. Délután 6 fok lesz. Budapesten délután 1 óra és 19 fok. A mai adásban a Quimby zenekarral ismerkedünk meg, de hallhatnak Liszt Ferencet és Törőcsik Marit is. Továbbá Muzslai Bízik Bencével és Benda Juditot keresem fel Magyarországon. A Quimby Magyarország egyik legnépszerűbb zenekara. Talán most vannak pályájuk csúcsán, de nem állnak meg. Szinte minden fesztiválon találkozhatunk velük, sajátos zenéjükkel, összetéveszthetetlen koncertjeikkel. Sokat szerepelnek külföldön, s hogy mi változott ezeken a koncerteken, és hogy mi is az a neonradír, végül, hogy mi a kapcsolat a Quimby és Jordánia között. Ezt Kis Tibor, a Quimby énekese mondja el, Pézman Zoltán interjúja következik. Majd egy számuk, a Sehol sem találnak.
Hát igen, főleg az a nagy különbség, hogy annak idején, amikor a zenekar első pár éveben voltunk, nagyon fiatal csapatként, akkor rendszeresen jártunk annól, mint Németországban, így Európában ilyen turnézni, és akkor a nagy különbség az az volt, hogy akkor, hogyha mondjuk találkoztunk mondjuk egy valamilyen német, vagy lipcsei, vagy berlini klubban mondjuk egy magyarral, akkor iszonyatosan örültünk neki, és így körbeöleltük, hiszen nagyon ritka jelenség volt, itthon sem voltunk nagyon népszerűek, és tökre örültünk, ha találkoztunk egy ilyen. Meghívtuk minden italra, meg minden, és akkor tenyerükön hordoztuk. Ma megfordult a dolog. Ma az van, hogyha külföldön játszunk, főleg itt Európában, akkor a közönségnek a nagy része, 70-80% az magyar. Tehát mivel, hogy itt van egy népszerű zenekar lettünk, ezért a kint élő, dolgozó, tanuló emberek eljönnek a koncertjeinkre, amikor ott vagyunk.
Jártatok már tengeren túlor is, és ha ott az milyen bulik voltak az ottaniak?
Zenekarra még nem voltunk. Tehát mi nyilván civilben voltunk, de a zenekar az annyira macerás, átmenni repülővel, vízumok, meg iszonyatosan drága maga már az utazás, hogy sajnos oda még nem jutottunk el. Úgyhogy Európán belül tudjuk ezt nagyjából rentabilisan működtetni. Most van egy-két meghívás, így Amerikában még ilyenek, tehát jövőre valószínűleg tavasszal, nyár folyamán megyünk egy pár bulira. Picit macerásabb a történet, de most úgy néz ki, hogy a pár bul már össze fog jönni.
Említetted te is, és ez a tény, hogy Magyarország itt legnépszerű zenekara lettetek. Erről álmodtál akkor, mikor nekiálltál a zenélésnek?
Az a helyzet, hogy nem így gondolkodtunk. Mi annak idején arra emlékszem, hogy így azt gondoltuk, hogy ha egy ilyen működő underground szinten mondjuk egy ilyen jobban működő zenekar vagyunk, vagy leszünk. Nagyjából azok a voltak így az álmaink, vagy az terjedt így nagyjából addig a történet. Erre nem gondoltunk, hogy ilyen, hogy ezeket a falakat így átrúgjuk, és akkor így kvázi valamilyen szempontból egy mainstream, underground érzelmű, vagy gyökerű mainstream zenekarra váltunk. Erre nem gondoltunk.
És gondoltad volna, hogy a képzőművészet mellett ilyen szintre jutsz majd zeneileg is, hogy lényegében majdnem, hogy azt kell, hogy mondjuk, hogy már sztárzenekar vattok?
Én nagyon sokáig úgy voltam vele, hogy a muzsika lesz egy ilyen másodlagos dolog, tehát még azért, amikor abban vagy befejeztem az iskolát, tehát a képzőszeti egyetemet, még akkor is úgy gondolkodtam, hogy azért úgy ez valahogy úgy két lábon, így valahogy így mind a kettőt nagyon szeretem, de még akkor úgy volt ez az egész dolog, hogy a zene már működött, 3-4 ilyen klubkoncertünk volt havonta, vagy hetente, elég sok időt elvett, és ez nem műtermet kerestünk, hanem próbatermet. Tehát ez volt egy ilyen vízválasztó. És akkor gyakorlatilag a tanult szakmámból lett inkább egy ilyen hobbi. És a zene most az első számú történet. Érdekes, tehát nagy alakulnak a dolgok. De nagyon sok minden vegyes ám ebbe, tehát nem a, nagyon sok mindent tudok használni abból, amit a képzőszet terén gyakoroltam, vagy tanultam szintén a muzsikában, a szövegekben, a képies dolgokat, na, hogy mondjam így, megformálásában, úgyhogy valahogy együtt él ez, hanem is direkt módon.
Megjelent nemrég a Neon Radír című kiadványod, ez miket tartalmaz? Mit láthat, aki megvásárolja, megnézi?
Hát a Neon Radír az tulajdonképpen egy koncept, ami a tulajdonképpen a képzőszettel való foglalatosságomat foglalja össze gyakorlatilag így a gyerekkoromtól napjainkig, több fejezetben, és úgy, hogy ennek van egy ilyen kicsit ilyen önéletrajzi vetülete is, amiben a maguk a képek, meg a vizuális munkák, azok egyfajta ilyen illusztrációi egy láthatatlan történetnek. Tehát olyan, mint amikor néha szinte csak a vízfények, vagy az árnyékok, vagy a vetületek látszódnak egy történetből, ezek maguk a rajzok, festmények, grafikák, és pici segítségként van egy-két gondolat így szövegileg. Tehát, de maga az egésznek van egy ilyen menete, hogy így az élet, tehát így folyás, vagy időrendben, hogy nagyjából hol tartottam én agyban, szívben, lélekben, és azt nagyjából ezeknek a lenyomatai, ezek a képek.
Tehát magad is fontosnak tartod azt, hogy megismerjék Kis Tibit, mint képzőművészt, és nem mint csak zenészt?
Na, azt nem tartom fontosnak annyira, hanem inkább arról volt, hogy magam voltam kíváncsi arra, hogy tehát egy idő után észrevettem azt, hogy nem találom már a képeimet, azok a CD-k, amiken voltak olyan régi munkáim tárolva, egy részük elveszett, volt, amit már nem lehetett előhívni, tehát elromlottak ezek az anyagok, amin voltak tulajdonképpen tárolva ezek a munkák, és ebből kifejezőleg volt egy olyan, hogy igazság szerint csak arra gondoltam, hogy jó lenne, ha magamnak összegyűjteném. És amikor elkezdtük ezt az egészet így összegyűjtögetni innen-onnan egy fotós barátommal, aki azt mondta, hogy megteszi nekem azt a szívességet, hogy segít archiválni ezt a dolgot, így gyakorlatilag a gyerekkoromtól napjainkig, akkor ő mondta azt, hogy basszus Tibi, ez egy tök olyan, mint egy könyv, így nézi, és állandóan gyűjti ezeket be, és teszi rendbe, ilyen fiókokba, meg így nagyjából így időrendben a történet, és azt mondta, hogy neki ez olyan, mint egy film, vagy egy könyv, vagy valami, hogy nem gondolkodnék el ezen. És akkor végülis ő adta az ötletet, hogy ezen gondolkodjunk el, hogy valamilyen könyvformába megjelentetni.
Térjünk vissza a Quimbyhez. Október végén egy elég érdekes bulit fogtok csinálni, méghozzá Jordániában a Quimby varázszenét. Ez mit kell erről tudni? Érdekes buli lehet ez?
Hát szeretjük a játszótereinket változtatni, meg ilyen izgalmas helyzetekbe hozni magunkat, úgyhogy itt megadva volt egy lehetőség, hogy egy Ahmed nevű ember, akinek az a dolga, hogy embereket, turistákat toborozzon, vigyen ki Jordániába, annak volt egy ilyen ötlet, hogy megspékelne egy ilyen tazást egy Quimby koncerttel, és hogy benne lennénk-e, és hogy mondjuk a sivatagban nyomni ott egy ilyen furcsa, szürreális koncert. És hát szeretjük az izgalmas dolgokat, úgyhogy úgy álltunk elébe, és már ez már gyakorlatilag a harmadik alkalom, mert kétszer nem jött össze, mert vagy valami, mindig valami történt, és most úgy néz ki, hogy összejön. Úgyhogy remélem, hogy úgy is lesz.
És hogy vágtok ki ennek neki? Mit vársz egy ilyen koncertről? Kik lesznek ott? És fontos az, hogy ők hogy fognak reagálni akár egy jordán ember a Quimbyre?
Hát, hogy én mit várok? Egy 28-30 fokot, hideg mohítókat, és alapvetően egy nagyon kellemes nyáresti hangulatot október végén. Tehát aztán minden ezután minden plusz, tehát az, hogy az emberek, a közönség, az, hogy mi ezt az egész élvezik, ez mindig jó dolog. Úgyhogy különösebb elvárásaim nincsenek. Legyen legalább olyan szép a naplemente, mint nálunk nyár.
Voltam New Yorkban, reptéren Londonban, Berlinben lassú volt a fény, én bolygottam Amsterdam. És hessőbb már a kecs, Párizsból SMS, szikrázott Velence, Varsóban a fűszeres lány, aki eladó, de én nem bemapó. Halló, 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 hallucináció, csak a szerelem, eleven, eleven, valahol elveszed, veszed, ő keresed, sehol se talál. Téged életem, voltam keleten, jártam nyugaton.
és csészében, vagy tán szőnyeg alatt, az ajtó mögött nem néztem. Egy sötét sarokban, nyilvános vécében, körülöttem egy kávéházban, budai erkélyen. Jaj, hívott nyomozó, mert én nem kalambó, halló, 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 hallucináció, csak a szerelem.
Listening to the Hungarian Hour on Chin Radio 97.9 FM.
Muzslai Bízik Bence újságíró, a Baptista Teológiai Akadémián végzett, lelkipásztornak készül, és a Wallenberg díjas Jákim Stúdió színházi társaság tagja. És most itt van velünk a vonalban. Szervusz, Bence!
Szia, Daja, üdvözlöm a hallgatókat is!
Legújabb színdarabotok a Jól van apjuk, de adatok elő Raoul Wallenbergről is, és a magyar koldus mafiáról is az ötvös tízben. Kiknek adtok elő, és milyen céllal?
Pontosan, igen, az ötvös tízben szoktunk játszani, ez egy belvárosi kis színház. Bárkinek, aki a színházba ellátogat, előadunk, igazából nincs egy megfogható közönségünk. Kis gyerekektől kezdve egészen az idős korosztályig mindenki megfordul a színházban, úgyhogy azzal a céllal játszunk egyébként, hogy minél több értéket tudjunk közvetíteni a társadalom felé, meg minél több vidámságot, örömet.
És van-e valamilyen speciális üzenetetek ezekkel? Mert ugye a témák azok elég mélyek, és
igen.
Ugye én láttam azt, amely arról szólt, hogy Budapesten milyen a koldus mafia, és tényleg megható is, de nagyon új is számomra is, hogy ennyire beleláthatok, hogy ott mik vannak, hogy van ezzel még egy célotok, hogy mit
igen, van. A Jákim Stúdió egyébként egy keresztény színház, alapvetően mindannyian Istenben hiszünk, és azt szeretnénk a színdarabjainkkal is közvetíteni, hogy van egy olyan Isten, aki foglalkozik velünk, és aki szeret minket, és akinek az a vágya, hogy minél többen megismerjék őt. Úgyhogy ez az egyik legnagyobb célja egyébként a Jákim Stúdiónak, pontosan.
Ugye az az érdekesség még, hogy ugye most már lelkipásztorkodsz, mert annak készülsz, és néhány istentiszteleten én is részt vettem, egy ifjúságin, és ami nekem feltűnő, ugye, hogy a mostanában, meg főleg itt Kanadában idősebb papok vannak, idősebb lelkipásztorok, néha úgy mondhatnám, hogy régi módiak, viszont most már egyre több a fiatal Magyarországon, legalábbis én így vettem észre, vagy ha rád nézek, akkor ezt látom, viszont te ráadásul még rocker is vagy. Például a Tankcsodát nagyon szereted. Hogyan egyeztethető össze ez a két dolog egymással?
Ez egy nagyon jó kérdés. tulajdonképpen az én életemben ez úgy alakult, hogy a rockzene szeretete az korábbra datálható, mint a lelkipásztori szolgálat. De aztán, mikor úgy döntöttem, hogy lelkipásztor leszek, mert Isten úgy éreztem, hogy ebbe az irányba hív, meg hogy az életem ebbe az irányba kell, hogy haladjon, akkor a rockzene szeretete megmaradt, mert a rockzene az az igazságról szól. Tehát a rockének az igazságot képviselik, és én, mint egy keresztény, fiatal lelkipásztor, én is az igazságot szeretném képviselni. Úgyhogy ez megmaradt, és még abban is a rockzene arra nagyon jó, hogy a fiatalok ugyanúgy, ahogy a Jákim Stúdió is értéket képvisel. Egyébként nem minden rockzenét hallgatok meg, de például a Tankcsapda az nagy kedvencem, meg vannak még kedvenceim, de azokat szeretem, aminek van komoly üzenete. Tehát a szövegekre is figyelek, nem csak a zenére.
És hogyha elnézek egy ilyen ifjúsági találkozót, ugye fiatalokat tudsz bevonzani, és különböző előadásokat is tartanak meghívott személyeket, akiket te keresel fel. De mégis az, hogy te tényleg rocker vagy, hogy tulajdonképpen egy istentisztelt, az a laza, tehát olyan nem is olyan monoton, hanem még vicceket is mondasz, tehát hogy olyan felszabadultabb. Mi az, amit úgy érzel, hogy te, mint fiatal, mint rocker, mint Muzsai Bizik Bence tudsz adni egy közösségnek?
Én azt gondolom, hogy nagyon sokat változott a világ az elmúlt 20-30 évben, és ma már az nem igazán működik, ami régen működött, hogy egy templomban találkoznak a hívők, és komolyan, vagy egy ilyen kicsit ilyen ünnepélyesebb módon vannak együtt. Valahol működik, de a fiataloknál ez tuti nem. Uh-huh. És Magyarországon úgy látom nem működik, úgyhogy azért is éreztem, hogy egy új ízt kezdek el az ifjúsági istentiszteletekkel, mert a fiatalokat inkább ez érdekli, hogy kicsit lazábban legyünk együtt, ahogy mondtad, vannak milyen viccek is, a zene is olyan zene, ami inkább az ő ízlésüket tükrözi, és nem 30 év ezelőtti zenét tükröz. És mindez, tehát úgy érzem, hogy ők egy felszabadultabb légkörbe tudnak igazán felszabadulni, és igazán elgondolkodni az élet nehéz kérdéseiről, így a hitről is. Tehát ezt én nagyon fontosnak tartom, hogy a fiatalokat úgy szólítsuk meg a saját nyelvükön, és ne egy másik nyelven próbáljunk velük beszélni, amit nem is nagyon értenek már.
És még lenne egy olyan hozzászólásom ehhez, hogy tulajdonképpen te ezeket a munkáidat teljesen önként csinálod, és hogy van-e arra mód, hogy mecénás találj, hogy valaki patronáljon téged, mert ugye a Jákim Stúdióban is így van, illetve a lelkipásztorkodást is, meg a szervezkedést is, meg az újságírást is így csinálod, viszont egy nagyon nemes önfeláldozó céllal, hogyan tudunk neked segíteni, támogatást nyújtani?
Igen, de rengeteg mindent csinálok, és az a helyzet alakult ki, hogy így Magyarországon nem nagyon kapok ezért fizetést, ahogy mondtad is, úgyhogy jó lenne, ha találhatnék mecénásokat. Most éppen egyébként egy ilyen támogatás keresés folyik. Hát szerintem, hogyha valaki támogatna szeretne a hallgatók közül, akkor jobb, hogyha téged keres meg valaki, jó. És akkor rajtad keresztül tudunk kommunikálni. Jó. Mi ismerjük egymást, úgyhogy ez így működne ez a dolog. Úgyhogy neked írnának.
Jó.
A hallgatók.
Akkor buzdítanám a hallgatókat, hogy akik magyarországi fiataloknak a hitét szeretné erősíteni, akkor ha tudják, támogassák majd Muzsai Bizik Bencét rajtam keresztül, engem kereshetnek bármikor, ma is elmegyek a misére. És kedves Bence, neked pedig nagyon boldog születésnapot kívánok, így utólag.
Oké.
És még egy különlegesét elmondanék, hogy van egy ilyen szoros közös ismerősünk, aki nekem már általános iskolóta szoros barátom, neked pedig nem más, mint a kedves feleséged, Hanna.
Gyönyörű feleségem, igen.
Aki konduktor, és vele is készítettünk interjút, és hát megbeszéltünk egy közös meglepetést a számára, Mi ez? Egy szám?
Igen, én a tankcsapdától kérem neki az Örökké tart című számot.
Akkor következzen ez, és nagyon köszönjük, hogy velünk voltál, Bence.
Én köszönöm szépen, minden jó neked, Daja. Üdvözlöm a hallgatókat is.
Szervusz, szia. Bence. Szia.
Gyere, mondd el, mi a baj, bébé, figyelek rá. Előttem ne legyen titkod, én nem vagyok az apád. Látom, van valami, ami a szívedet nyomja. Tudom az élet súlya, tudom a világ gondja. Gyere, ne félj tőlem, én nem verlek át. Belekezdtél, hát folytasd tovább. Ha akarod, suttoghatsz, nekem az is elég, hogy halljam. És én majd ott leszek, és segítek, ha baj van. Ha nem hiszed el, hogy az életed ajándék, nézd meg jobban, hogy élek ajándék. Ha nem hiszed el, hogy az élet tényleg örökké tart, hiába úszol, belefulladsz, pedig ott van a másik part. A múltra, a dolgok jönnek, aztán mennek hirtelen, és néha elvisznek magukkal arra az útra, ahol az érzelmek laknak, nem az értelem. Gyere, ne félj tőlem, így jól tudom, mi bán. Néha mindenki elkövet néhány hibán, de ha magadban nézel és azt látod, hogy a szíved tiszta, akkor jó az út, ami jársz, és többé ne is fordulj vissza. Ha nem hiszed el, hogy az életed ajándék, nézd meg jobban, hogy élek ajándék. Ha nem hiszed el, hogy az élet tényleg örökké tart, hiába úszol, belefulladsz, pedig ott van a másik part. Gyere, mondd el, mi a baj, bébén, figyelek rád. Előttem ne legyen titkod, én nem vagyok az apád. Látom, van valami, ami a szívedet nyomja. Tudom az élet súlya, tudom a világ gondja. Az élet súlya, a világ gondja.
Listening to Chin, Ottawa's multicultural voice.
banjo gitár, és nem tudom reá, mi vár. Banjo gitár remeg dalol, oly messzi vágyak álmoszul, szívemben is a vágy zenél, repül le hús megint, remél. Ne nézzen úgy rám a gyönyörű szemével, a tűzzel játszani, jaj, nem szabad. Ne fogjon úgy át a remegő kezével. Van, és elszakad. Az első csókját én el nem feledem. Itt állok árván, halálos betegen, mert szeretem. Ne nézzen úgy rám gyönyörű szemével, a tűzzel játszani, jaj, nem szabad.
Music and community events in the National Capital Region. This is the Hungarian Show on Chin Radio 97.9.
Töröcsik Maritól hallottuk a Ne nézzen úgy rám című számot. Közben ismét Magyarországra telefonáltam. Itt van a vonalban Benda Judit egészségtanácsadó. Szia, Juca!
Szia, Deja! Üdvözlöm a hallgatókat!
Megjelent a kiadótoknál, tehát a 2001 kiadónál egy új könyv, a fogyasztása ellenjavalt. A címe így szól: Hogyan betegít meg az ipar egészséges táplálékkal? Mely egészségesnek mondott ételekről van szó ebben a könyvben, és miért nem egészségesek?
Hát ebben a könyvben főleg olyan ételekről van szó, amelyek valamivel dúsítva vannak. Tehát veszünk egy élelmiszert, például a margarint, ami már önmagában is egy kérdéses élelmiszer, és akkor ebbe tesz az ipar még egy-két dolgot, azért, hogy elhitesse velünk, hogy ez így egészségesebb lesz. És egész sok ipar van, élelmiszer létezik most, amelyek ilyenek, ezeknek a neve összefoglalóan functional food, tehát funkcionális élelmiszerek, amiben bele tudnak tenni vitaminoktól kezdve ásványi sókat és különböző egyéb anyagokat is, és erre azt mondják, hogy egészségesebbek. Na most ahhoz, hogy ez valóban így legyen, tehát hogy ez bizonyítható legyen, ehhez természetesen klinikai vizsgálatokat kéne végezni, amelyek nem történnek meg. Tehát az ipar csak feltételezi, hogy ezek az élelmiszerek egészségesebbek, és aztán a használat során kiderült, vagyis a fogyasztás során kiderült, hogy tényleg azok-e vagy sem, és a szerző elég sok vizsgálatot sorol fel annak bizonyítására, hogy sajnos nagyon gyakran nemhogy nem egészségesebbek, hanem az ellenkező hatást lehet elérni ezekkel az élelmiszerekkel, mint amit szeretnénk. példát mondanék rögtön, tehát hogy a margarinba tesznek bizonyos anyagokat, amelyekről azt állítják, hogy a szívinfarktust megelőzik. Nem mondanék neveket, hogy mi, hogy hívják ezt a margarint, tehát itthon szívbarát margarinnak hívják ezeket a margarinokat, és hát bebizonyosodott, hogy bizonyos esetekben ezek az anyagok lerakódhatnak a szívbillentyűkön, illetve a szívben, és fokozzák az infarktus veszélyét. Igen. Tehát, hogy ez a margarint nem, hogy nem szívbarát, hanem pont az ellenkezője annak.
Igen. És erről magában a könyvben akkor egy ismertetőtől olvashatunk, vagy tanácsokat, vagy miről van szó ebben a könyvben?
Hát tulajdonképpen ez a könyv ez azt próbálja nekünk elmondani, hogy vajon mi is az, hogy egészséges élelmiszer. Tehát az egészség az egy nagyon nagy, hát hogy is mondjam, divat lett ma, bár az egészség az mindig is fontos volt, de ma még fontosabb, mint régebben volt, mert hogy rájöttünk, hogy nagyon sok minden meg tud minket betegíteni ebben a mai táplálékunkban. És hogy nagyon rossz az egészségi állapotunk, hogy egyre több az elhízott ember, egyre több a cukorbeteg, sajnos egyre több a daganatos beteg, egyre több a szív- és érrendszeri beteg, tehát hogy nagyon-nagyon rossz egészségi állapotban van a lakosságnak egy nagy része, ezért az egészség az fontos. És ez tulajdonképpen meglovagolja az ipar, az élelmiszeripar, és a szerző megpróbál valahogy eligazodni e között, hogy most akkor ezek között, az állítások között, amiket ők az ipar mond, mi a valóságos, tehát minek van, mi igaz, és mi nem. És segítséget is nyújt természetesen nekünk, hogy hogyan tudjunk élelmiszert választani. És akkor én most segítséget adok a hallgatóknak, hogy az a végkicsengése a könyvnek, hogy a természetes élelmiszerek azok, amelyek egészségesek. Tehát, hogyha krumplit eszünk, hogyha almát eszünk, ha hagymát, ha körtét, ha szőlőt, akkor ez egészségesek, és ezeket az egészséges élelmiszereket semmi nem tudja pótolni, tehát semmilyen vitaminkészítmény, semmilyen táplálékkiegészítő nem tudja pótolni. Tehát a természetes vitaminokat, a természetes ásványisókat, a természetes enzimeket semmiféle mesterséges élelmiszerrel nem lehet pótolni. És akkor a szerző még azért megnézi azt, hogy ha mindez bioélelmiszerként fogyasztjuk el, akkor az mennyivel lesz egészségesebb. És hát az a helyzet, hogy a bioélelmiszer az igenis, hogy egészségesebb, tehát leír erről egy vizsgálatot, de hát nyilván több ilyen vizsgálat is van, hogy a bioélelmiszereknek magasabb az ásvány is, a nyomelem, a vitamintartalma, egészében, ugye egészségesebb földben nőnek, erősebbek a növények, és ezért a mi egészségünkre is pozitív hatással lesznek. De hozzáteszi, hogy a bioélelmiszer is csak a gyárkapóig egészségesebb. Tehát abban a pillanatban, amikor a bioélelmiszert földolgozzák, mélyhűtött pizzába mondjuk, vagy pedig gabonapehelyé, vagy bármi másra, ami fel van dolgozva, azonnal elveszíti ezt a pozitív hatását, hiszen ez is csak egy feldolgozott élelmiszeré válik.
Van nagyon sok, az is divatba jött, például a margarin, meg a szívbarát margarinokon kívül, a sok táplálék kiegészítő. Erről mit tudhatunk?
Hát a táplálék kiegészítők, igen, tehát ezek nem az élelmiszerbe vannak belekeverve, hanem ezek így önmagukban vannak, de hát végül is ugyanúgy működnek, mint hogyha az élelmiszerhez kevernék magukat, őket, tehát hogy ezek tulajdonképpen mesterséges vitaminok, tehát mesterséges B-vitamin, mesterségesen előállított C-vitamin, és akkor ezeket hozzáadják, vagyis hogy ezeket vesszük be tabletta, vagy por, vagy bármiféle kapszula formájában, és tehát a mesterséges, az soha nem helyettesíthető a természetessel. Tehát hiába próbálják meg úgy az összetételét elkészíteni ezeknek a vitaminoknak, soha nem fogja helyettesíteni. Erről elmesélnék egy vizsgálatot. Egy Bernasek nevű cseh kutatótól származik a vizsgálat, aki azt nézte meg, hogyha az állatainak, a kísérleti állatainak ugyanolyan táplálékot ad, mint a mai embereknek, mint amit a ma ember eszik, akkor mi fog történni velük. Több generáción keresztül vizsgálta az állatokat. Az állatok megkaptak mindent, amire szükségük volt, csak többnyire mesterséges formában. Tehát kaptak margarint, kaptak táplálékkiegészítő ásványisó készítményeket, táplálékkiegészítő vitaminokat, De hogy minden benne volt, a legkisebb ásványi só is, vagy nyomelem is, amit ma a tudomány fontosnak tart. Ugyanígy a szénhidrátok, fehérjék, tehát ez mind benne volt. És azt tapasztaltam, hogy a generációk során, tehát az első generációban a szaporodó rendszer károsodott, tehát halva születések fordultak elő, nehezek voltak a szülések, a szaporító szervek maguk károsodtak. A második generációban az idegrendszer károsodott. Ez nagyon fontos szerintem, hogy az idegrendszerünk, ugye a szaporító rendszer is nagyon fontos, de az idegrendszer az egyik legfontosabb a szervezetünk működésében, mert hogy egészséges ember épp idegrendszerben, bár minden szervünk fontos, de minden esetre tehát az idegrendszer károsodott. És a negyedik generációban már semmiféle normális fejlődés nem volt tapasztalható.
Ez ijesztő. Mi is ez?
Igen, azt gondolom, hogy ez nagyon ijesztő, és nagyon, nagyon jól figyelmeztet arra, hogy a mesterséges táplálék az nem valódi táplálék, és hogy nem csak a saját egészségünket teszük ilyenkor kockára, hanem az utódaink egészségét is.
Hogyha valaki el akarna kezdeni, amúgy itt a Kanadában egész sokan tényleg egészségesen táplálkoznak, itt eléggé divatos, de hogyha valaki még ezt nem fedezte fel, és McDonald's-be jár például, akkor mi az az első pár, mondjuk három élelmiszer, amit a legfontosabbnak tartasz, hogy hagyjunk el a mindennapi bevételünkből?
Hú, hát ez nagyon nehéz. Tehát ami szerintem nagyon fontos, az, hogy kell, hogy legyen valamennyi friss, nyers élelmiszer a táplálékunkban. Tehát saláták, gyümölcsök, akár, tehát hogy bármi, ami nyers, ez nagyon fontos. Ez egészséges embereknél egyharmadnak kell lenni a nyersnek, a betegeknél pedig ennél magasabb arányban, a nagyon betegeknél pedig csak nyerset kell lenni, de hogyha valaki még egészséges, akkor elég, hogyha körülbelül a táplálékának az egyharmada nyers. A másik nagyon fontos dolog a cukor, tehát rettentő mennyiségű cukrot fogyasztunk mi ma itt a civilizált világban, és sajnos minden élelmiszerben van valamiféle cukor elrejtve. Tehát, hogy a cukrot próbáljuk meg csökkenteni, vagy teljesen kiiktatni a táplálékunkból. És a harmadik nagyon fontos az a gabonák. Tehát az, hogy a teljes őrlésű gabona, az egy rettentő fontos dolog, ugyanis Bernasek kísérleteiben is az a vége az egésznek, hogy a teljes őrlésű gabonával, vagy a teljes gabonaszemekkel meg lehetett akadályozni a károsodásukat.
Van-e a gabonák között valamilyen különbség, hogy ugye van a fehér liszt, ami ugye a legdivatosabb, meg ugye ezt cukorral összekeverve, ugye a sütemény, péksütemények divatja van ma. Van-e másfajta, mely gabona az, amit a legjobban fogyasztható?
Hát tulajdonképpen minden gabonában más van, tehát más az ásványi só, nyomelem, zsírösszetétel, szénhidrát összetétel, tehát mindegyik egy picit más. De tulajdonképpen mindegyiket egyformán értékesnek tartjuk, mert hogy nem csak egyfélét fogyaszt az ember. Tehát nagyon fontos, hogy hántulatlan legyen a gabona, tehát rajta legyen a maghéja is. Nemrég hallottam egy egészen borzasztó tényt, vagy statisztikát, az, hogy évente Afrikában és Indiában 500 ezer ember vakul meg az A-vitamin hiánytól, és ennek oka az, hogy a rizst hántolják. Tehát, hogy fehér rizst fogyasztanak barna rizs helyett. Tehát ez azt jelenti, hogy a maghéjban van a lényeg. A maghéj az, amit együtt kell fogyasztunk a gabonával, tehát teljesen mindegy, hogy búzát, rost, kölest teszünk. Mindegy, a maghéj is rajta legyen. Hogyha teljes őrlés lisztből fogyasztjuk a kenyeret, akkor azért tudnunk kell, hogy ez mindig sötét barna. De ezt nagyon finoman lehet elkészíteni, nagyon finom tud lenni a teljes őrlésű liszt, és hát az ő többi gabonákat is nagyon jól el lehet készíteni.
Hát Júca, azt hiszem most pár emberre ráijesztettünk, és talán aki még nem kezd el az egészséges táplálkozást, főleg a egészség megőrzéséért, akár idősebb hallgatóink számára, hogy elkerüljék a betegségeket, akkor most aztán kaptak egy kis löketet. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltál.
Nagyon szívesen. Én tanácsolom az hallgatóknak, hogyha van idejük, akkor nézzenek bele a honlapunkba, ezt nem tudom, hogy tanácsolhatom-e.
Persze.
Vagy ajánlhatom-e.
Hogyne.
Van egy honlapunk, aminek a neve www.2001.hu, és a 2001 betűvel van írva.
Látom,
www.2001.hu, ahol különböző írások vannak, és vagy receptek is a táplálkozásról.
Nagyon köszönjük, és az eddig interjúkat is, Jutca, hogy
én is nagyon jó. Köszönöm, hogy meghallgattam.
Köszönjük. Szervusz, Jutca.
Szia.
97.9 on your FM dial. This is Chin, the voice of multiculturalism in Canada's capital.
akarom, vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, serceg a bakelét.
A Queen Bee-től hallottuk a Senki sem menekül című számot, melyet Kis Tibor énekelt nekünk. Pézman Zoltán az együttes menedzserével, Podlovics Péterrel is készített erről a különleges szakmáról egy interjút. Hogyan lett belőle menedzser?
Azt nem tudom, hogy másoknál hogy van. Nekem úgy indult ez az egész, hogy gimnazistaként, mint annyi más gyerek, én is elkezdtem zenélni, és viszonylag gyorsan kiderült, hogy nem vagyok túl tehetséges, és akkor így opiá maradt ez. Nem lettem hangosító, nem lettem világosító, így lettem menedzser.
De hogy kezdi ezt el az ember?
Én ugye 66-ban születtem, tehát ugye 80-as évek közepetájt volt az, amikor így elindult ez a rock'n'roll-al kapcsolatos életem. És akkoriban ez egy elég pezsgő időszak volt Magyarországon, úgy indult, hogy először próbáltam a saját zenekarunknak szervezni koncerteket, majd viszonylag gyorsan kiderült, hogy a haveri körben rettentő sok olyan muzsikus van, aki sokkal tehetségesebb nálunk, és akkor ők meg nagyon örültek, hogy volt valaki, akibe volt némi agilitás és ambíció, hogy szaladgált azért, hogy legyen koncert, és hát végülis így kezdődött, és akkor szépen lassan fejlődött évről évre a dolog, aztán most ott tartunk, ahol éppen.
Sokaknál ez a szakma úgymond egy kicsit romantikus, és azt hiszik, hogy ennek csak pozitív oldalai vannak. Miből áll egy ilyen szakma? Mi mindent kell megtenned, és idézőjelben megtűrnöd azért, hogy minden jól működjön?
A zenekarok menedzsere az nagyon sok mindennel foglalkozik. Ideális esetben egy menedzsernek kellene értenie azon túl, hogy irányítja a zenekar dolgait, és gondoskodik arra, hogy koncertek legyenek, meg hogy lemezek legyenek, meg hogy a hétköznapi életben zökkenőmentesen menjen minden, de nem árt, hogyha mondjuk adószakértőként is tanácsokat tud adni a zenekarnak, nem árt, hogyha úgy egyáltalán otthon van a pénzügyi dolgokkal, nem árt, hogyha ért a marketinghez, az se árt, hogyha ért az egész rock'n'roll svindlivel járó technikai dolgokhoz. És ugye fontos, hogy a zenekar körül mindig legyen egy-két kreatív ötlete. Nem baj, hogyha picit napra kész, hogy milyen trendek uralkodnak a világba, mi az, amire figyelni kell, hogy lehet bármennyire is tradicionális egy portika. Tehát mondjuk én biztos vagyok, hogy a Rolling Stones menedzsmentje, akármennyire is viszonylag régóta létező együttes, tökre odafigyel, hogy ma 2014-ben hogy kell prezentálni egy portékát. Nyilvánvaló másképp kell egy YouTube vagy Rolling Stones jellegű dolgot prezentálni és eladni, és másképp kell egy kezdő garázs zenekart. Mások a feladatok, de egy menedzsmentnek szerintem ugye fontos, hogy legyen egyfajta víziója arról, hogy az adott zenekarral milyen rövid, közép és hosszú távú célok érhetők el, ezeket érdemes a zenekarral közösen kitalálni és megvalósítani. És az se baj, hogyha a rock'n'rollba dolgozó ember szereti a zenét. Ez szerintem egy igen fontos része kellene, hogy legyen a szakmának.
És ahogy említetted, hogy 80-as években indult be ez a dolog nálad, gondolom megváltás volt az internet és a mobiltelefon.
Nem azt mondom, hogy megváltás, amennyire megváltás, annyira átok is, tehát biztos, hogy sokkal nyugodtabb napjaim voltak 88-ban, mint mondjuk manapság. Az internet meg a mobiltelefon egy tök jó eszköz, mindegyik nagyon sok mindenre, de megvan a mindegyiknek a hátulütője is. Tehát az rettentő menő, és tök jó, hogy mit tudom, Spotify-on vagy Deezer-en olvasok egy új lemezről, és 3 perc múlva meg tudom hallgatni. Ez mondjuk...
You're listening to the Hungarian Hour on Chin Radio 97.9 FM.
Események ott továbban. Az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékezünk a jövő hétvégén. Október 26-án vasárnap 11 óra 15 perctől katolikus hittanúra a Szent Elizabeth templomban 11 óra 45-ig. 14 órától 14 óra 30-ig koszorúzás a Bécsi úti temetőben. Azután 15 órától 15 óra 30-ig koszorúzás a Maple-szigeten. Végül 16 órától 18 óráig ünnepi műsor a Magyar Házban, ahol az új nagykövet is bemutatkozik. Majd díszvacsora következik. Jövő héten lesz az utolsó adás, melyet én szerkeztek. Október 30-án visszatérek Magyarországra, mert eltelt ez a 6 hónap is, amíg itt lehettem. írjanak az Ottawai Cipzár Rádió @gmail.com címre, vagy keressék meg Facebookon az Ottawai Magyar Rádiót. A Köntés családnak küldöm ezt a rapszódiát Liszt Ferenctől. Kellemes vasárnapot, köszönöm, hogy hallgattak, és hogyha még van időnk, akkor Leonard Cohen-től az Everybody Knows is meghallgathatjuk. Viszont hallásra! Thank you.
And now, this hour's Canadian artist.
Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody.